Kedves hallgatóság, megpróbálom elindítani a előadást. Megvan. Jó. A Pázmányon a fehérje szerkezet kutatásban ott tartunk, ugye, hogy egy bioinformatikai háttérrel kezdtünk, és bioinformatikai elemzéseket kezdtünk végezni. Az utóbbi néhány évben lehetőségünk nyílt arra, hogy kísérletekkel is megtámogassuk ezeket. Létrehoztunk egy új fehérjeexpressziós laboratóriumot, és hát reményeink szerint hamarosan ebből is megjönnek az adatok, amiket tudunk használni. Majd utalni fogok előadásomban arra a pontra, ahol talán látszik annak a szüksége, hogy megbízható forrásokból származanak az adataink, azért akik adatbázisokkal dolgoznak, pontosan tudják, hogy az onnan származó adatoknak a megbízhatósága az finoman szóval nem egyenletes. És hát próbáljuk a új generációkat is ugye nevelni, tanítani a fehérje szerkezetek szeretetére, és megvan az a fehérjek készlet, ez a posztszinaptikus fehérjék, illetvitelben résztvevő fehérjék, amivel szeretnénk itt hosszabb távon foglalkozni. A fehérjék dinamikájáról ma már több szó esett itt ezen a fórumon. Ebben az előadásban kivételesen nem rendezetlen, hanem rendezett fehérjékről fogok beszélni, azokra is igaz ugyanis, hogy izegnek, mozognak és mindenféle szinten dinamikusak. Ez az ábra itt egy, hát igen, most már 10 éves az a review, amiből származik, de nagyjából összefoglalja azt, hogy hogyan képzeljük el egy fehérjének az életét, a mozgásait és ennek a szerepét az ő funkciójában. Tehát ha van egy szabad formánk, ahol nincs jelen a ligandum, akkor is, abban az állapotban is, ezt a sötétkék vonal jelzi, jelen lehet egy fő forma, jelöljük A-val, és egy kisebb hányadban jelenlévő forma, ami akár csak néhány százalék lehet, és ez, amelyik megfelel mondjuk a kötött formának a szerkezetének, tehát nagyon hasonlít a szerkezetet a kötött formához. Itt látni kéne a pacmannak, hogy nyitva van a szája, hogy pont belélik a ligandum, de nem látszik, nem baj. És ami a lényeg, hogy ugye ezek között egy lassú átalakulás van, de mind a két formában van egy gyors időskálai dinamikája a fehérjének. Hogyha ligandumot adunk a rendszerhez, akkor az annyit csinál, hogy ezt szokták mondani, hogy perturbálja az energia felszínt, tehát megváltoztatja az energetikai viszonyokat, és hirtelen a B állapot, ugye a kötött, ahol meghamizza a ligandumot, az lesz a stabilabb állapot, kedvezőbb állapot, de továbbra is jelen lehet akár néhány százalékban a kevésbé kedvező, a kötetlen állapotnak megfelelő konformáció. Nagyon fontos az, hogy ez nem egy konformáció itt, hanem egy gyors időskálai dinamikában ezek egymáshoz alakulnak, tehát ez egy komplex ugye, energetikai térkép, és ugye a energiagátak magassága pedig összefüggésben van azzal, hogy milyen időskálán történnek ezek az átalakulások. Most ilyen szintű, tehát ahol mind a négy állapotot részleteiben ismernénk, erre még kísérleti technikáink sincsenek teljesen, hogy ezeket ismerjük, tehát ez kísérletileg még nincsen olyan rendszer, amin ezt mindent meg tudnánk így nézni, vannak azért biztató jelek. Amivel mi foglalkozunk a csoportban jelenleg még, és szeretnénk a továbbiakban is, az, hogy kísérleti adatokat kombináljunk molekula dinamikai, molekula mechanikai számításokkal, hogy ezekből jöjjünk rá arra, ezekkel jellemezzük ezeket a dinamikusan változó állapotokat. Én nekem ez nem okoz különösebb lelki traumát, hogy egy adott molekulára vonatkozó kísérleti adatot kombinálunk egy általános számítási módszerrel, hiszen gyakorlatilag ugyanezt csináljuk a hagyományos szerkezet meghatározásnál is, akár NMR, akár röntgen esetében, hiszen van valamilyen információnk arról, hogy hogyan néz ki általában a molekula, és ezt kombináljuk a molekulára jellemző mért kísérleti adatokkal, csak a hagyományos szerkezet meghatározás esetén azt várjuk el, mondjuk egy NMR spektroszkópiai szerkezet meghatározásnál, hogy minden egyes konformer, amit kiszámolunk, megfeleljen minden adatnak. Az úgynevezett dinamikus szerkezeti sokasságoknál, amikről fogok mindjárt beszélni, azoknál pedig azt várjuk el, hogy az egész sokaság, amit számolunk, azt tükrözze a kísérleti adatokat. Ez sokkal közelebb áll ahhoz, ami valójában történik, hiszen mindig nagyon sok molekulát mérünk, és minden paraméterünk átlag, és valószínűleg nem reális azt elvárni, hogy akár egyetlen olyan konformerünk legyen, amelyik egyidejűleg minden egyes mért paramétert teljesít. Hogyan lehet ilyen dinamikus szerkezeti sokasságokat előállítani. Erre alapvetően két fő módszert ismerünk jelenleg. Az egyik az, hogy tehát van mind a kettőhez kell természetesen egy kiindulási szerkezet. Ott van. Igen. Az egyik az egy molekuladinamika, ami sokasság alapú molekuladinamika, ami azt jelenti, hogy a molekula több példányát párhuzamosan szimuláljuk egyszerre, és erre valamilyen módon rárakunk olyan megkötéseket, amelyek kísérleti adatokból származnak, és az egész sokasságon értelmezünk. Ennek feltétele ez, hogy az ebből tartozó, tehát a kényszerfeltételeket leíró energiatag az differenciálható legyen, hiszen erőket kell belőle számolnunk. A másik módszer az azt mondja, hogy generáljunk rá nagyon sok szerkezetet, egy konformer könyvtárat gyakorlatilag, és azokból valamilyen szelekciós eljárással válasszunk ki egy alsokasságot, amelyik mint alsokasság megfelel ezeknek a kísérleti eljárásoknak. Itt tulajdonképpen bármilyen olyan kísérleti adatot használhatok, amit vissza tudok számolni a koordinátákból. És akkor attól függően, hogy milyen kísérleti paramétereket vittem be ebbe a számolásba, kaphatok egy olyan sokasságot, amelyik az adott időskálán, ez a kísérleti paramétertől fog függni, hogy ez egy mikroszekundum, milliszekundum időskálán, vagy pikoszekundum, nanoszekundum időskálán mozgás, az adott időskálán lejátszódó mozgásokat tükröző szerkezeti sokasságot kapok. Hát ha megkaptam ezt a sokasságot, mit kell vele tennem? Hát ugye minden szerkezet meghatározó ember rettegi azt a szót, hogy szerkezet validáció. Ugye nagyon sokat dolgozunk egy kísérletesen meghatározott szerkezeten, aztán jönnek a szerkezet validálással foglalkozó kollégák, akik mondják, hogy itt meg itt nem jó. De muszájként, mégis muszáj validálni a szerkezeteket. Egy ilyen szerkezeti sokasságon, ugye kétféle szempontból ugye végezhetjük az értékelést. Van egy hagyományos szerkezet validáció, aminél elvárjuk azt, hogy minden egyes konformer fizikailag reális legyen. Kötéshosszak, kötésszögek, ramacsandar térkép, ez ugyanaz, mint amit egy hagyományos eljárásnál csinálunk itt. Arra kell ügyelni, hogy ugye megkötéseket tettünk erre a rendszerre. Ugye tipikusan nagyon sok megkötést tehetünk az amid NH kötésekre, és emiatt, ha ugye nagyon sok NMR-es paraméter vonatkozik ezeknek a mozgására, itt nagyon könnyű azt elérni, hogy ezek szépen kimozduljanak a hidrogénatomok a síkból. Tehát erre nagyon érdekes. Odafigyelni, és ezeket mondjuk egy hagyományos validációs eljárás nem is biztos, hogy visszaadja nekünk, hogy a hidrogén ment ki a síkból, ugye a nehéz atomokat nézi. A másik fontos szempont, hogy a sokasság, mint sokasság megfeleljen a kísérleti adatoknak, hiszen ezért állítjuk elő, hogy megfeleljen. Itt azt jelenti, hogy minden egyes konformerre visszaszámoljuk ezeket az adatokat, és a megfelelő módon átlagoljuk, ez paraméterenként különbözhet, hogy ezeket hogyan kell átlagolni, és persze fontos a független értékelés, tehát hogy olyan paramétereket is visszaszámoljunk, amelyeket nem használtunk fel közvetlenül a sokasság előállításához, hiszen ez fogja nekünk azt biztosítani, hogy nem toltuk el sem a sokasságnak által leírt konformációt, sem a számolást azért annak biztosítására, hogy egy adott paraméter teljesüljön. Itt ugye fölmerül a túlélesztésnek a lehetősége, ez állandóan fölmerül, ugye, hogy szükségünk van nekünk olyan sok konformerre, hogy leírjuk a kísérleti adatokkal való megfelelést, ezt adott esetben, ha szükséges, akkor külön kell vizsgálni. És ha ez mind teljesül, és mindennel elégedettek vagyunk, akkor lehet a sokasságból valami biológiát megpróbálni mondani. Ez a másik validáció, tehát a kísérleti adatoknak való megfelelés validációjára fejlesztettünk egy webes alkalmazást, amelyik tulajdonképpen, ha akarom, akkor nagyon egyszerű, mert annyit tud, hogy beadjuk a PDB formátumban a szerkezeti sokasságot, beadjuk megfelelő formátumban az NMR-es paramétereket, pontosan ezt megcsinálja, kiszámolja minden konformerre, átlagolja és visszaadja, amire hát így azt lehet mondani, hogy hát tulajdonképpen összeraktuk a dolgokat, ami teljesen igaz, ugyanakkor nincsen más olyan eljárásról tudomásunk, amelyik elég sok paramétert vissza tudna számolni, kellően diverz és nagy számú konformerekre, hát megfelelően felhasználó barát módon. És akkor ez a szerver, ez amilyen paramétereket talál a bemeneti fájlban, azokra szépen mindenféle ilyen egyszerű mérőszámokat visszaad, hogy mennyire felelnek meg a megadott paramétereknek. Tehát RMSD-t, korrelációt, illetve bizonyos esetekben egy úgynevezett Q-faktort, amit bizonyos paramétereknél alkalmaznak az NMR-esek. Ennél a szerver azért egy picit többet tud. Tudja azt, hogy van beleépítve egy úgynevezett MOHU szelekción alapuló algoritmus, amelyik meg tudom mondani, hogy mely paramétereket akarom én milyen súllyal figyelembe venni, és ahhoz ő kiszelektál egy olyan sokasságot, a sokasságot, amelyik a lehető legjobban az algoritmus keretein belül lehető legjobban megfelel ezeknek a paramétereknek. Tehát ezzel egyrészt tudom tesztelni a túlélesztést, hogy tényleg szükségem van-e olyan sok konformerre, másrészt meg tudom nézni, másrészt adott esetben gyakorlatilag el tudok végezni egy egyszerűbb esetben egy konformációs sokaságnak az előállítását. Ezt egy SA3 doménre szintetikus adatokon, az azt jelenti, hogy saját molekuladinamikát futtattunk azokból visszaszámolt adatokat, és aztán azt próbáltuk meg megfelelő módon tesztelni. Elég ígéretes volt a dolog, jelentősen sikerült redukálni ugye a sokaságoknak a száma, a sokaságoknak a méretét a különböző visszaszámolt paraméterek függvényében, úgy, hogy mindvégig megtartotta a sokaság azt a diverzitást, amelyik valóban egy, amikről azt gondoljuk az irodalom alapján, hogy az egy ligandum kötésben fontos, ilyen kinyíló-bezáró mozgással megfelelő hurok régióknak. Az előadás fennmaradó részében, remélem, hogy van idő, még egy konkrét alkalmazásról szeretnék beszélni, egy úgynevezett parvulin molekulacsaládnak a vizsgálatáról, amelyik egy peptidil-prolil cis-transzizomeráz, megpróbálom kimondani néhányszor még az előadás során. Ugye ezek a cis-transzizomerázok, ezekről nagyjából lehet tudni, hogy ugye a prolin előtti peptidkötésnek az izomerizációját végzik, biológiai szerepük pedig sokkal több annál, mint hogy a feltekeredés segítség, és rengeteg olyan biológiai folyamat, jelátviteli folyamat van, ahol a prolin szomszédságában lévő mondjuk fosszorilálható aminosavaknak a fosszorilálhatósági hozzáférhetősége vagy foka az függ attól, hogy a prolin előtti amidkötése az cis vagy transz. Tehát ezek számos folyamatban részt vesznek. A három fő olyan molekula családot ismerünk, amelyek ilyen ceptidil-prolil cis-transzizomeráz aktivitással rendelkeznek. Ezek esetében én a továbbiakban a parvulinokkal fogok foglalkozni. Azt érdemes megjegyezni, hogy nagyjából évtizedek óta próbálják a kutatók kideríteni, hogy ezek pontosan hogy működnek, és jönnek fel újabb elméletek. Én nem állítanám azt, hogy ez most jelenleg nyugvó ponton, vagy pontosan mi a katalitikus mechanizmus. A parvulin családnak a legjobban ismert parvulinját úgy hívják, hogy PIN1, és ez egy olyan parvulin, amelyiknek van egy parvulin doménje, amely konkrétan ezt az izomeráz aktivitást csinálja, illetve van egy VV doménje, ez ugye a benne lévő két triptofánról kapta a nevét, amelyiknek szintén van szubsztrátkötő aktivitása, és kölcsönhatásba tud lépni ezzel a parvulin doménnel. Amit tudunk korábbi munkákból, nagyon intenzíven kutatott molekula ez a PIN1, hogy a VV domén jelenléte, tehát levágjuk vagy otthagyjuk, az befolyásolja a belső dinamikát és a katalízist, a katalízisnek mind a sebességét, mind a hatékonyságát, mind a szelektivitását, tehát hogy például foszfilált szubsztrátokra szelektívebb lesz-e vagy nem az enzim. Ez mind kísérleti, mind molekuladinamikai adatokból látszik. A katalitikus mechanizmusát természetesen ennek sem tudjuk, egy másik családba tartozó fehérjék esetében ciklofilineknél ilyen dinamikus szerkezeti sokaságokból kiinduló vizsgálatból az elektrostatikus komponenset vetették fel, ez a legújabb, általam ismert legújabb, fogalmazunk így, mechanizmus, illetve hát amit tudunk még róla, hogy a konzervált oldalláncok, konzervált aminosavak esetében mindegyik, amiről azt hitték, hogy ez biztos nagyon közvetlenül fontos a katalízisben, kiderült, hogy közvetett szerepe van csak. Tehát nem tudjuk ebből sem a katalízis mechanizmusát, sem ezeknek a pontos szerepét. Maga a parvulin molekula család az többféle változatban jön. Van olyan, amelyiknek van VV doménje, van amelyiknek nincs VV doménye, és vannak olyanok is, ahol két parvulin domén van egymás mellett. Az általunk vizsgált parvulinok között nincs meg ez a PIN1, ennek az az oka, hogy nem kaptuk meg az adatokat, amikkel a számolásainkat tudtuk volna végezni, hanem ez a három parvulin volt elérhető, amihez megfelelő NMR paramétereket tudtunk szerezni. Ezek különböző organizmusokból származnak, és nagyon változatos funkciójuk van, ezt most nem szeretném felolvasni. A lényeg az, hogy mindegyik egy kicsit más, van amelyik olyan parvulin, amelyik olyan, mint a PIN1, de mégsincs VV doménye, stb. De mi csak a katalitikus doménnel foglalkoztunk a továbbiakban. Itt van egymásra illesztve a szerkezetek, itt van a szubsztrátkötő zsebe ennek a parvulin doménnek, én kislebenynek, meg nagylebenynek hívom, amely körülötte van, illetve itt van ezen a szerkezeten bemutattam a pinegyből származó egyébként abban nagy felbontású szerkezetben azonosított hidrogénkötés hálózatot, aminek része ez a két konzervált hisztidin, meg még néhány aminosav, ezek itt be vannak jelölve a szerkezet illesztésen. Ezek mind a nagy lebenyben találhatóak. Az alkalmazott módszerünk az a sokaság alapú molekuladinamika volt. Itt a kétféle NMR paramétert használtunk, egyrészt a nukleáris Overhauser effektuson alapuló proton-proton távolságokat, ezeket páronként, szerkezeteken páronként átlagolva, itt nagyon könnyű ugyanis túlilleszteni, hogyha ennél nagyobb a sokaságokon átlagolunk, illetve a picosekundum-nanoszekundum időskálájú gyors dinamikát jellemző úgynevezett S négyzet rendparamétert, amelyik az amid csoportoknak a gyors mozgását írja le. Ezt mind a 8 replikát alkalmaztunk, ezt mind a 8 replikára egyszerre raktuk rá, és így gyakorlatilag egy időbeli változásból kapunk egy térbeli leírást, ha úgy tetszik. Első ránézésre az látszik a kapott szerkezeteken, ha összevetjük az eredetileg a PDB adatbázisban meglévő szerkezeteket, a megkötésekkel számolt szerkezeteket, illetve ugyanezt a protokollt megcsinálva a megkötések nélkül, akkor nagyjából az látszik, satsz per kb. Nem teljesen pontosan, hogy a megkötés nélküli sokaságok nagyobb konformációs teret járnak le, mint a megkötéseket alkalmazó sokaságok, amik nagyobb konformációs teret járnak be, mint a PDB szerkezetek. Világos, hiszen a PDB szerkezetek úgy készültek, hogy minden egyes szerkezetre minden egyes paramétert megpróbáltak rá kényszeríteni, mi pedig a sokaságon értelmezzük ezeket az enoikat, és rárakjuk még a mobilitást jellemző paramétereket is. Ha meg nem rakunk rá semmit, akkor a molekula dinamika az ugye elviszi egy kicsit ezeket a konformereket. És egy picit várunk, hogy bejön a következő díj, amiben merészen beraktam egy animált gifet, addig elmondom azt, hogy a megkötések nélküli és a megkötéseket alkalmazó dinamikában, ott van, most már látszik a pacman, ahogy tátok, nagyon hasonló, ami kijön, azzal a különbséggel, hogy ha csinálunk egy főkomponens elemzést, akkor az első főkomponens, amelyik a legnagyobb különbségeket hozza ki az egyes molekula csoportok között, az más az a megkötések és a megkötéseket nem tartalmazó és a megkötéseket tartalmazó sokaságokban, de a második, a megkötéseket nem tartalmazóban a második már nagyon hasonlít ahhoz, mint ami a megkötéseket tartalmazó elsőben, és ez az első főkomponens. Tehát a kísérleti adatokat jól tükröző sokaságokat, ha egybe rakom a három különböző molekulában, akkor az első főkomponens az megfelel ennek a két lebeny közötti kinyíló, becsukódó mozgásnak, ott van középen a katalitikus hely. És akkor itt megkérdezhetjük, hogy hát ezt nem látták-e már korábban mások, ez azért egy elég alapvető mozgás. Erre azt tudom mondani, hogy ez elég jól el van dugva azokban a cikkekben, ahol ezt tényleg észlelték. Tehát van olyan cikk, ahol ez le van írva, a közepén van róla egy bekezdés, hogy látjuk, de nem tudjuk, hogy mit jelent. Amúgy pedig ez így explicit formában nincsen leírva. Ugye az a gyanunk támad, az a naív elképzelésünk támad, ugye a három különböző sokaság, mind a három molekulában valószínűleg megjelenik a teljes spektrum ennek a kinyílásnak, becsukásnak, csak a szerkezet meghatározás körülményei között kvázi ligandummentes állapotban nagyjából más az alapjárata, vagy más az alapállapot, ahol szintén megjelenik egy olyan gyorsabb időskálai mozgás, ami ehhez egy kicsit hasonló. Hát nézzük meg ezt egy kicsit közelebbről, hogy ez hogy működik. Ha hozzárakunk még egy rakás szerkezetet, a PDB-ből kigyűjtjük az összes parvulin domént, és összevetjük ezekkel a szerkezetekkel, ez már nagyon nem triviális a szekvenciális különbségek miatt, de meg lehet oldani, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag a közös részek, amik mindenkiben megvannak, az a kislebeny meg a nagylebeny, és az első PCA módus, első főkomponens az a kislebeny és a nagylebeny elmozdulását mutatja, tehát ez a viszintes, a függőleges pedig a második módus a kettő közötti csukló régiónak az elmozdulását mutatja. És azt látjuk, hogy a második főkomponens mentén az alapján válnak szét a PDB-ben lévő szerkezetek, hogy van-e nekik VV doményük, vagy nincsen. Ugye nagyon érdekes, tehát ez a főkomponens azt a csukló régiót mutatja, ahol a kettő szétválik, kettő között működik. Ez a csukló régió egyébként az, ahol a kísérletes adatok alapján a VV domén érintkezik ezzel a szerkezettel, és lám-lám abban különböznek ezek, hogy az megvan-e, vagy nincs meg. Hát ez azért elég elgondolkodtatónak tűnt első esetben. Megnéztük még a hisztidineket a szerkezetekben, és itt visszakanyarodnék az első ábrámra. Egyetlen olyan szerkezet volt, ahol konkrétan le volt írva az adott cikkben megbízható mérésekkel, hogy mi a hisztidinek protonáltsági állapota és mi a hidrogén kötés mintázat köztünk. A többinél ez olyan, hogy mondjam, nem lehetett készpénznek venni minden esetben, ami le volt írva. Tény, hogy mind a három szerkezetben más a hisztidinek protonáltsági állapota, más az imidazol gyűrűk egymáshoz való orientációja, következésképpen más a hidrogén kötés mintázat is. És akkor a merész lépés az ez volt, hogy megnéztük a hidrogénkötés hálózatot alkotó aminosavak cialfa atomjainak az elmozdulását, és megnéztük azt, hogy ez hogyan viszonyul a kinyíló, becsukódó mozgáshoz, és itt láttunk egy olyan, hát gyenge, de azért talán nullának nem mondható, vagy elhanyagolhatónak nem mondható korrelációt, amin elkezdtünk egy kicsit gondolkozni. Ugye itt az látszik, hogy van egy kinyíló, becsukódó mozgásunk a két lebeny között, és van a nagy lebenyben egy olyan mozgásunk, amelyik csak az egyik lebenyben van meg, és ezzel gyengén korrelál, nem is várjunk ennél sokkal többet egyébként. És akkor, hogyha újraolvassa az ember, ami az irodalomban le van írva, és végig összerakja azokat a mozaik darabkákat, amik le vannak írva különböző mutációs vizsgálatokból és NMR-es vizsgálatokból, akkor nagyjából arra lehetett azt a hát jelen állásában kvalitatív, természetesen modellt lehetett felállítani, hogy ez a kinyílás-becsukódás, ez valószínűleg egy létező jelenség, amiben különböznek ezek a parvulinok, és ez szerepet játszik mind a katalitikus aktivitásban, mind a szelektivitásban, és ezt a kinyílás-becsukódást ezt befolyásolja a VV-domén, illetve az azzal való kölcsönhatás, illetve a hidrogénkötés hálózat is. Tehát, hogy ugyanazt a közös mechanizmus tudják két oldalról ezek a dolgok befolyásolni. Ez merésznek tűnhet, de nagyon sok olyan eredmény van az irodalomban, ami erre utal, csak nem volt így összerakva a mozaik. Azért emeltem ki, hogy mikor jelent meg ez a cikk, mert a következő dia az azt mutatja, hogy ez márciusban jelent meg idén. Májusban küldtek be egy olyan cikket, ami azóta meg is jelent, amelyik kísérletesen pontosan ezt mondja, amit mi is mondunk, vagy legalábbis amennyire ezt lehet mondani, én nagyon örülök annak, hogy ezt mondják. Tehát azt találta a japán kutatócsoport tőlünk egyébként függetlenül, hogy ha csinálnak egy olyan mutációt, amelyik befolyásolja a hidrogénkötés mintázatot, egyébként egy olyan aminosavat, ami foszforilálódik a PIN1-ben, ha azt lecserélik alanira, akkor megváltozik a hidrogénkötés hálózat, és megváltozik a molekulának az aktivitása és kompaktsága nagyon hasonló módon ahhoz, mintha a VV-domént levennék a molekuláról. Tehát, hogy összefüggést találtak ők is a hidrogénkötés hálózat, a VV-domén és a molekula kompaktsága, amit ők hát így írtak le, mi pedig a dinamikával próbáltuk meg valahogyan közelíteni. Hát ez a végszó, és szeretném megköszönni önöknek a figyelmet, és mindjárt jön az utolsó díja, csak abból is van egy kis animáció, és a munkatársaimnak pedig a segítséget. Köszönöm szépen!
Nagyon szépen köszönjük. Kérdés?
Megkérdezném, hogy a független paraméter az... A független paraméter, ami a modellezésben nem szerepel, az valóban független a többi paramétertől? Tehát matematikailag nem.
Hát olyan értelemben...
Matematikailag nem korrelál azoknak egy lineár kombinációjával?
Tehát ugye olyan értelemben nem független, hogy ugyanannak a molekulának a méréséből származó más típusú paraméter. Triviálisan biztosan nem korrelál egy kémiai eltolódás mondjuk egy S négyzettel vagy egy NOI-val, tehát egy atomatom távolsággal. Tehát triviális korreláció biztosan nincs közte. Tehát ilyen szempontból tekinthető függetlennek.
További kérdés? Ha nincs, akkor nagyon szépen köszönöm.